Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük te néked, hogy elhoztad ezt a pünkösd ünnepet is. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk arra a csodára, amikor te az Atya és te a Fiú Isten elküldted szent lelkedet tanítványaidnak. Köszönjük te néked, hogy ez megtörtént ott annak idején Jeruzsálemben, és köszönjük, hogy azóta Jézus Krisztus hívei bírhatják a Szentlélek ajándékát. Köszönjük néked, Szentlélek Isten, hogy azt a sokrétű munkát, amiről énekeltünk is, ezt a hatalmas munkát, ezt végzed ebben a világban. Végzed a mi szívünkben, a mi életünkben is, hogy megismerhessük a Fiút, megismerhessük Jézust, megismerhessük az ő dicsőségét, fenségét, megismerhessük, hogy ő a mi megváltónk, a mi üdvözítőnk a kereszt által, és megismerhessük az Atyát is, a mi örökkévaló, szerető mennyei édesatyánkat. Köszönjük te néked, hogy ma is munkálkodsz azon, hogy a hitben erősödjünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki az igével erősítgeted a hitünket. Látod, hogy milyen sokszor tapasztaljuk hitünknek a meggyengülését, elerőtlenedését, mert ha te igéd nem halljuk és nem fogadjuk el, akkor a hitünk megerőtlenedik. Segíts, hogy most is hallgathassuk a te igédet, és hitünk erősödhessen Szentlélek Isten munkája által. Kérünk téged arra, hogy legyél közöttünk, és áld meg ezt az ünneplést mindnyájunk számára. Hadd tudjunk teljes dicsőítéssel, teljes magasztalással fordulni most feléd. Atya, Fiú, Szentlélek Isten, teljes szent háromság. Amen. A gyermekeket elengedjük, mi pedig hallgassuk meg Isten igéjét, helyünket elfoglalva Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik rész 14. versétől a 17. verséig. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, harmadik részében, a 14. verstől ezt olvassuk. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Drága testvéreim, pünkös szent ünnepére készülődve az előző estéken a Szentlélek munkáiról gondolkodtunk. Láttuk az első este, hogy ő az, aki bennünket, bűnös embereket a hitetlenségből elvezet a Jézus Krisztusba, az ő evangéliumába vetett hitre. Magunktól nem vagyunk erre képesek egyáltalán, de a Szentlélek úgy munkálkodik bennünk, hogy megismerjük Krisztust, megértsük az ő evangéliumát, és higgyünk ő benne. Rábízzuk az életünket, és kövessük a Krisztust. Láttuk aztán, hogy a Szentlélek nem csak Jézusba vetett hitre segít minket, hanem láttuk azt is, hogy akiket eljuttat erre a hitre, azokat ő a továbbiakba se hagyja magára, hanem velük marad, és összekapcsolja őket az Úr Jézussal. Hogy közösségük legyen Krisztussal naponta. Jelen való legyen Krisztus az életükbe. És részesüljenek a hívő Krisztusnak a javaiban. Láttuk azt is, hogy azon is munkálkodik a Szentlélek, hogy ha már Jézussal közösségünk van, akkor egyre inkább hasonlítsunk a Krisztushoz. Kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. Helyreálljon bennünk az az Isten kép, amire helyre kell állni bennünk. És látok azt is, hogy a Szentlélek mindezek mellett nem hagy minket egyedül, hanem betagol minket, beolt minket a Krisztus testébe, a keresztény anyaszentegyházba, a hívők közösségébe. Úgyhogy nem vagyunk magányos farkas hívők, hanem ott vagyunk a hívők között, és ott lehetünk közöttük. Sőt, a harmadik este azt vizsgáltuk, hogy amikor már ott vagyunk a keresztény anyaszentegyházba hívő emberként, akkor a Szentlélek ad nekünk karizmát is. Különböző kegyelmi ajándékokat, hogy ezekkel a képességekkel megáldva tudjuk szolgálni azt a közösséget, amiben vagyunk. És tudjuk a többi hívőket építeni magunk körül, és a közösséget gyarapítani. Közben engednünk kell, hogy nekünk is szolgáljanak. És miközben mi szolgálunk másoknak, és mások szolgálnak nekünk, a közben fölragyog Isten dicsősége a világba, a gyülekezet által. Láttuk azt, hogy a Szentlélek ezeket a munkáit, tehát azt is, hogy hitre segít, azt is, hogy minket előre visz a megszentelés útján, hogy betagol minket a Krisztus testbe, ott szolgálattal áld meg minket. Ezeket ő az ige által végzi. A szent ige által végzi. Az írott ige által. Olvassuk az igét, hallgatjuk az igét, és a Szentlélek ehhez hozzá kapcsolódva munkálkodik a szívünkben. Akár hitetlenek vagyunk, akár hívők vagyunk már, munkálkodik, és ott belül elvégzi azt, amit el akar végezni. Amikor most a Szentlélekről úgy beszélek, mint aki kapcsolódik az igéhez, akkor meg is érkezünk a mai témánkhoz, mert ma, ahogy láthattátok is a vázlatról, arról a csodáról szeretnék beszélni, hogy a Szentlélek a Szentírást ihlette. A Szentírást ihlette. Pál apostol azt mondja ebben a felolvasott ige szakaszban, a teljes írás Istentől ihletett. Nos, mit is olvasunk itt? A teljes írás Istentől ihletett. Kezdjük az elején. A teljes írás. Görögül ez úgy hangzik, hogy pásza grafé. Ez az elnevezés a zsidók ótestamentumi iratgyűjteményére vonatkozott, arra használták maguk a zsidók is, az ótestamentumnak az általunk ismert 39 könyve. A zsidóknál ez egy kicsit kevesebb volt, mert ők összevontak ilyen bizonyos könyveket, egynek látták, mondjuk királyok könyve, krónika könyve, ők nem vették ketté, mint hogy a mi Bibliánkban van. Nekik kevesebb könyv volt a Bibliában, de ugyanazok az ótestamentumi könyvek voltak náluk is, mint náluk, és ezeket úgy nevezték, hogy a pásza grafé, teljes írás. A teljes írás. Valószínű azonban, hogy ebbe a kifejezésbe Pál apostol már beleértette azokat az újszövetségi könyveket is, amiket mi már így ismerünk, hogy újszövetségi könyvek, ők még akkor nem tudták ezt így mondani, de az apostoloknak akkor már meglévő iratait is beleérthette ebbe a kifejezésbe. Ezt a kifejezést tehát olyan iratokra használták, amiket kifejezetten Istentől való szent iratnak használtak. Más iratra nem is használták a grafé kifejezést. Csak ezekre. Ez egy speciális terminus technicus volt. A szent írás az Istentől való szent könyveket jelentette. Tehát ószövetségi könyvek mindegyik, és már az elkészült újszövetségi apostoli iratok is beleérthetőek ebbe a kifejezésbe. Mit mond erről a pásza graféról? Mit mond az apostol a teljes írásról? Azt, hogy Istentől ihletett. Pál apostol azt a szót gyártotta erre a... Egy másik szót gyártott az apostol, az úgy hangzik görögül, hogy teopneustos, ez egy szó görögül, magyarra csak két szóval tudták visszaadni, Istentől ihletett, de a görögben ez csak egy szó. És ezzel ebben a kifejezésben benne van a teos, az Istennek a neve, és a pneuo, ami azt jelenti kifújni, kilehelni. Tehát az Istentől kilehelt, mondja Pál apostol, a teljes grafé, az egész írás Istentől származik tulajdonképpen. Azt akarja mondani, hogy a Szentírás könyvei Isten szájából lettek kilehelve, azok tőle származnak. Ő maga a Szentírás könyveinek a szerzője. Nem ember írta a Bibliát, nem emberek írták a Bibliát, nem emberek a szerzői, pontosan mindjárt pontosítom ezt, hogy nem emberek írták, de nem emberek a szerzői, hanem Isten a szerzője a Bibliának. Az, hogy a Szentlélek ebbe szerepet játszik, testvérek, azt Péter apostoltól tudjuk, mert itt ugyan nem utal rá Pál apostol, de Péter apostol első levelébe, illetve második levelébe van egy igerész, az első rész vége felé, ahol azt mondja az apostol, Péter apostol, hogy az Isten szent emberei A Szentlélek által hordoztatva szólaltak meg, és írták le az ő prófétai beszédeiket. Nagyon fontos ott, amit mond Péter apostol, hogy a Szentlélektől indítatva, hordoztatva szólaltak meg az Istentől küldött szent emberek, és mondták, vagy írták le, amit az Isten nekik adott. Azt a szót használjott egyébként, akkor használtak a görögök, amikor egy hajó elindult egy hosszú útra, és akkor fölhúzták a vitorlákat, és a szél belekapott a vitorlákba, és elkezdte a hajót mozgatni. Ugye ez egy, ha lettünk volna vitorlás hajón, vagy lehet, hogy voltunk is, akkor érezzük ezt a nagy erőt, amiért fölmegy a vitor, és akkor egyszer csak megindul az egész hajótest. Mert a szélnek nem látjuk a szelet, de olyan ereje van, hogy viszi a... Azt mondja a Pál apostol, hogy a Szentlélek, mint egy ilyen szél, belekapott a profétáknak az elméjébe, és arra mozgatta őket, hogy leírják, illetve elmondják, amit el kell mondaniuk, vagy le kell írniuk Istentől jövő üzenetként. Tehát amikor ezt halljuk, testvérek, hogy a Szentírás, a teljes írás Istentől kilehelt, akkor ebben a Szentlélek munkája, és ott van a Szentlélek által történt ez a kilehelés. A Szentlélek által értették meg bizonyos emberek, hogy mit kell leírniuk, mit kell elmondaniuk az embereknek, mert Isten ezt és ezt üzeni az embereknek. Egyébként mi nem is nagyon csodálkozunk, ha egy kicsit is ismerjük a Bibliát, hogy a Szentléleknek ebben ilyen fontos szerepe volt. Mármint abban, hogy Isten igéje megérkezzen, Isten szava, Isten beszéde megérkezzen hozzánk. Hiszen emlékezzetek vissza, hogy mit ír Lukács evangélista, amikor leírja az Úr Jézus Krisztusnak a születését. Amikor az angyal jön Máriához, és elmondja neki, hogy íme fogansz a méhedben, és szülsz fiat, és az ez és ez lesz, akkor Mária megkérdezi, hogy de hogyan lesz ez, és mit mond neki az angyal? A Szentlélek száll rejád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, és ami benned fogantatik, illetve születik, Isten fiának mondatik majd. A Szentlélek száll Máriára, és hozza létre benne Jézusnak az emberi természetét. Ugye ezt úgy mondjuk a hitvallásban, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától. Tehát Jézus az Isten igéje, így nevezi János apostol, hogy az ige, Jézus a Szentlélek által jött világra, a mi világunkra. És ugyanígy van a Bibliával is, hogy a Biblia is Isten lelke által ihletve, létrehozva jött a mi világunkra. A testélet igét is, hogy így mondjam, a Szentlélek hozta létre, és közvetítette ebbe a világba, és az írott igét is, a Bibliát is, az Isten lelke hozta létre, és tette bele ebbe a világba. És ilyen csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a Szentlélek, amikor ezt megtette, akkor Jézussal, akkor Jézus személyébe egy olyas valaki született meg nekünk, aki Isten és ember egy személybe, ugye? Ezt mondjuk Isten és ember, valóságos Isten és valóságos ember, kettős természete van Jézusnak. Az, hogy Jézusnak volt emberi természete, az nem azt jelentette, hogy az ő emberi természete szerint vétkes, bűnös, hibás valaki lett volna. Emberi természete szerint is Jézus hibátlan, bűntelen, vétlen valaki volt. Abszolút makulátlan. Nem csak Istenként, emberként is. És most itt van a Biblia, amit Isten szent lelke hozott létre, a szent írók által. A Bibliának is van egy isteni oldala, meg van egy emberi oldala is, mert mégiscsak emberek írták, mint ahogy Mária szülte Jézust, emberek írták a Bibliát is. De az, hogy emberek írták a Bibliát, testvérek, az nem azt jelenti, hogy van benne hiba. Pont az a csodálatos, hogy nincs benne hiba. Ahogy Jézus emberi természetében se volt, ugyanúgy a Szentírásnak az emberi oldalában sincs semmi hiba, semmi vétek, semmi tévedés. Az meg lehet, zárójelbe jegyzem meg, hogy az emberek, amikor annak idején a régi időkben papíruszra vagy pergamenre másolták kézzel a Szentírásokat, amiket Isten adott, ebbe a másolás során esetleg belecsúszott egy-két betű elírás, vagy egy-két szó átírása, vagy félreértése, az lehetséges. De azok a kis változások, amik a másolások során keletkeztek, azok nem jelentenek tulajdonképpen semmi lényegi változást az Isten hozzánk szóló szavába. Jelenleg a bibliai szövegkritikusoknak az egyik vezető alakja azt mondta, hogy szinte biztosak lehetünk abba 99,99%-ig, hogy az a alapszöveg, héber és görög alapszöveg, ami ma a kezünkben van, megegyezik az eredetivel. Tehát, hogyha az egy-két betű hibázik itt vagy ott, az nem érdekes. A lényeget pláne nem érinti. Tehát nekünk testvérek, itt van az Isten lelke által létrejött, létrehozott szent írás. Na most fontosnak tartom még hangsúlyozni azt a szót is, amit Pál így mond, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Most már értjük, hogy Isten ihlette, Isten lehelte ki a szent lélek által, a szent írókba, akik leírták, vagy elmondták az Istentől jövő üzeneteket az embereknek. De azt mondja itt még Pál, hogy a teljes írásra vonatkozik ez. Ez csodálatos ez, hogy itt van ez a teljes írás, ez pásza grafé, a teljes írás. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a Biblia egésze, a része is, de az egésze az Isten lelkétől származik. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert nem arról van szó, testvérek, hogy a Bibliában valahol benne bujkál az Istennek az igéje, az Isten szava. Hogy minthogyha valahogy úgy ott ilyen megfoghatatlan valamiként ott össze-vissza bujkálna benne. Nem, hanem azt mondja, hogy ez az. A maga egészébe, a pásza grafé az, Istennek az igéje, az egész. Nem benne van valahol, amit ki lehet valahogy kristályosítani, ki lehet valahogy emelni, el lehet különíteni valahogy. Teológusok úgy mondták, hogy megtalálni a kánonban a kánont, megtalálni a Bibliában az Isten igéjét. Nem, mert az egész Biblia az Isten igéje. Annak idején a Bullinger Henrik, aki írta a mi hitvallásunkat, a második helvét hitvallást, azt írta, hogy scriptura verbum dei est, latinul, a Szentírás Isten igéje. Nem benne van valahol, hanem a Szentírás Isten igéje, az egészébe. És nagyon fontos szó még az is itt ebben a mondatban, amit Pál apostol ír, hogy a pásza grafé Istentől ihletett. Ugye ez a szent írásokra vonatkozó szó, ezt már elmondtam, de a grafé szó az magukra, a könyvekre vonatkozik. Nem az írókra. Tehát nem azt mondja Pál apostol, hogy Isten szent lelke az írókat ihlette, hanem azt, hogy ami benne van a Bibliában, azt ihlette Isten, az származik tőle. Nem arról van szó, amit mi szoktunk így mondani, hogy hát József Attila az egy nagyon ihletett szerző, vagy költőnk volt, vagy Mikszáth egy nagyon ihletett írónk volt, mint ami művészi ihlet. Nem arról van szó, hogy Isten valami művészi ihlettel látott el egy Jeremiást, vagy Ézsaiást, vagy hanem arról, hogy megadta nekik azokat a gondolatokat, szavakat, amiket el kell mondaniuk, vagy le kell írniuk, mert azt Isten el akarta mondani, nem csak nekik, hanem általuk másoknak, nekünk is. Nektek is, nekem is. A grafé van ihletve. Istentől kilehelve. Ezek csodálatos dolgok, testvérek, és a második pontra kell térjek, mert én aztán hajlamos vagyok itt a Bibliáról, ha kell beszélni, akkor nagyon szeretek erről beszélni, és nagyon elkap a hév, de akkor aztán itt ülünk még hónap is. Summa summarum, hogy a Szentlélek, ezt jegyezzük meg, létrehozza Isten akaratából a hatást gyakorolva a szent írókra magát, azt a szöveget, amit mi úgy ismerünk, hogy a Biblia, a Szentírás. Ószövetség, új szövetség is. A második pont, amiről akarok egy kicsit beszélni, hogy a Szentlélek hozta létre nem csak az egyes bibliai könyveket a maguk tartalmával, hanem magát a bibliai kánont is. Bibliai kánon. Na mi az, hogy kánon? A kánon szó, azt egy bizonyos Athanasius használta 300-as évek körül először. A kánon azt jelenti, hogy egy mérőnád szál. Az olyan, mint a mérőrúd nekünk, ami oda tettek annak idején, és megmértek vele valamit, ugye a mérőrúd, vagy mérőszalag. Ugye ez Istentől jövő üzenet, amivel mérhetjük a hitünket, mérhetjük az életünket, amihez tarthatjuk magunkat, ezt akarta kifejezni ezzel. A Bibliában egy kánont, egy ilyen mérőnádat, mérőzsinórt, mérőszalagot láthatunk, ami megmutatja nekünk, hogy merre, meddig, mihez tartsuk magunkat. De a Biblia, ahogy így látjuk a Bibliánkat, hány könyv, tulajdonképpen egy könyv, de mégis van benne 66 különálló könyv. Most Isten lelke nem csak arról gondoskodott, testvérek, hogy egy-egy könyvet úgymond a Bibliában ihletett, hanem arról, hogy ezeket az általa ihletett könyveket egy könyvbe, a Bibliába foglaljuk. Tehát, hogy ezek a szent írások, amiket ő ihletett, ezek egymás mellé kerüljenek. Azokban az időkben, amikor íródtak ezek a bibliai könyvek, ugye más könyvek is íródtak, amik nem kerültek bele a bibliai kánonba, a 66 könyvbe. Azok kimaradtak. Pont ezek kerültek bele. És az ember gondolkozik, hogy miért pont ezek? Hogy lehet az? Miért pont ezek kerültek bele? És akkor itt mondjuk azt, hogy azért, mert a Szentlélek fölismertette úgy a zsidó hívőkkel, mint a később a keresztény hívőkkel, azokat a szent iratokat, amiket tényleg ő ihletett. Majd mindjárt beszélünk erről a dologról is a harmadik pontban, hogy a Szentlélek az, aki tekintélyt ad az egyes írásoknak. A Szentlélek volt az, aki tekintélyt adott ezeknek az írásoknak, ennek a 66 könyvnek úgy a zsidó hívő tanítók előtt, mint a keresztény hívő tanítók előtt. És nem is csak a tanítók előtt, hanem az ószövetségi meg az újszövetségi egyház tagjai előtt. És valahogy ezek a mi eleink, ezek fölismerték azt, akár régi időkben éltek, az ószövetség időkben, akár újszövetség, fölismerték, hogy ez az irat, mondjuk a Pál levele a Timóteushoz, ez Istentől való írás. Vagy a zsidók fölismerték, hogy mit tudom, az Ézsaiás könyve, az bizony Istentől való, olyan ereje van, olyan tekintélyt sugároz magából ez a könyv, hogy egyszerűen meg kell előtte hajolnunk, és meghajoltak előtte. És aztán ezeket a könyveket, amik előtte a Szentlélek munkájára meghajoltak ezek az emberek, egybe kötötték. Egymás mellé sorolták, hogy jöttek létre az idők folyamán. És így egyszer csak kialakult a zsidó ószövetségi szentírás és az újszövetségi, a keresztény szentírás. Ami most az ószövetségi kánont illeti, testvérek, most azt tudjuk már csak konstatálni, csak azt tudjuk megállapítani, hogy Krisztus előtt 200 körül, tehát Krisztus előtt 200 körül már megvolt mindaz a 39 könyv, mint isteni könyv, ami ott van a mi Bibliánkban és az Ószövetségünkben. Azt a zsidó nép addigra abszolút elfogadta, hogy ezek az iratok, a Tóra, a Mózes öt könyve, aztán a próféta iratok és az egyéb iratok, ezek azok az iratok, amiket Isten lelke ihletett, és ezeket elfogadták, meghajoltak ezek előtt, és együtt kezelték őket, hogy így mondjam, mint Isten üzenetét. Ez körülbelül Krisztus előtt 200-ban volt. Krisztusnak a szavait, Jézus Krisztusnak a szavait, hogyha elemezhetnénk, itt most nem tudjuk elemezni, a szavai elárulják, hogy ő az összes ószövetségi könyvet mind hitelesítette, Istentől valónak eredeztette. Azt mondja például a tanítványainak, amikor az Emmausi úton mennek, hogy magyarázta nekik az írásokban, profétáknál, Mózesnél mindazt, ami róla megíratott. Az azt jelenti, hogy mindegyik irat egyébként róla szólt, erről is majd egy külön pontot kell kreálnunk. De Jézus ezeket az ószövetség iratokat, amiket mi ismerünk, ugyanazokat ismerte, és ami a mi szentírásunk, ószövetségünk, az az ő szentírása is volt. Ugyanazokat a könyveket fogadta ő is, Istentől valónak. És ezeket hitelesítette is előttünk. Ha másért nem, mi ezért elfogadjuk az összes ószövetségi íratot Istentől eredőnek. Ami meg az új szövetséget illeti, testvérek, ami az új szövetséget illeti, a legkorábbi olyan irat, amiből tudjuk, hogy mi a keresztény egyháznak mi volt a látása, az Krisztus után 367-be íródott, úgy nevezik ezt az embert, hogy egyébként Atanázius, 39. húsvéti levelében ír arról, hogy a keresztény egyház, mint keresztények, melyik iratokat, apostoli iratokat ismeri el Istentől valóként. És akkor leírja ugyanazt a 27 könyvet, amit mi ismerünk az új szövetségből. Tehát addigra kristályosodott ki, addigra fejeződött be ez a folyamat, hogy a keresztény egyház apostolai írták a maguk iratait, közben mások is írtak más egyéb iratokat. Egy csomó irat keletkezett, amit manapság sokszor fölkap a sajt, és akkor mondják, a Júdás evangélium az az igazi evangélium. A Júdás evangéliumát a keresztény egyház soha nem fogadta el. Mert nem ismerték föl benne Isten lelkének a munkáját, sőt, egy csomó tévtanítás van benne. Azokat az iratokat, amiket a keresztény anyaszent egyház az idők folyamán, ami hívő eleink, fölismertek úgy, mint a zsidók annó, hogy ez Isten lelkétől való irat. Ebben az Isten lelkének az ereje van, ezt megpecsételi előttünk és bennünk is. Azt elfogadták. Ez az új szövetségben, ugyanúgy, mint az ószövetségben, időt vett igénybe, mert a zsidók viszonylag egy helyen voltak ugye annak idején, de hát az is azért egy eléggé széttagolt nép volt. Hát a keresztények azok meg hol voltak, össze-vissza voltak a világban. Nem volt, hogy egyeztessük akkor, hogy ti mit láttok, meg mi hogy látjuk, nem voltak ilyen nagy egyeztetések. A summa summarum, testvérek, hogy a Szentlélek valahogy úgy dolgozott a zsidókba is, de a keresztényekbe is, hogy fölismerték azokat az ihletett iratokat, amiket tényleg Isten mondott, és ezeket szépen az idők folyamán egymás mellé tették. És különös dolog, testvérek, hogy mi is, ha a Szentlélek dolgozik bennünk, mi is azt mondjuk, amikor olvassuk, mindegy Mózest olvassuk, Jeremiást olvassuk, Malakiást olvassuk, Márkot, Pált, Jánost olvassuk. A szívünkbe, ha ott van a Szentlélek, előttünk is hitelesíti, tekintélye ruházza föl ezeket az írásokat. És amikor egy másik iratot olvasunk, mit tudom, Esdrás negyedik könyvét, meg olvassuk, mit tudom, a Júdás evangéliumát, akkor nincs bennünk ilyen érzés. Akkor érezzük, hogy ez csak valami emberi bölcselkedés, valami filozófia, vagy valami. Ez nem az Isten igéje. Az Isten lelkének köszönhető, testvérek, az, hogy összeállt az bibliai kánon, ez a 66 könyv, és így van előttünk. Tehát itt nem arról volt szó, testvérek, hogy jött egy zsinat, egy ilyen zsidó zsinat, vagy egy keresztény zsinat, és kimondta ilyen diktatórikus döntéssel, hogy már pedig ez lesz a mi 39, meg a mi 27 szent könyvünk, és no appelláta, ezt kell fogadni mindenkinek. Ez nem zsinati végzés volt, hanem a keresztények és a zsidók is felismerték az Isten igéjének a tekintélyét, ebbe, abba, amabba a könyvbe, és végül ezeket a könyveket szépen valahogy a Szentlélek, testvéreken, titokzatos munka ez, az is titokzatos, hogy hogy ihlette a Szentírást, az Isten lelke, az is titok, hogy hogy termékenyítette meg a Szentlélek Máriát, az is titok, ez is titok, hogy a Biblia hogy született, a Biblia könyvei, de az is titok, hogy hogy kerültek ezek egymás mellé. Isten lelkének a titokzatos, misztikus munkáját kell ebbe is látnunk, testvérek. A harmadik pontra kanyarodok. Tudnélik, a Szentírással kapcsolatban el kell mondanunk azt is, hogy a Szentlélek biztosítja ennek a könyvnek a tekintét. Tehát nem csak ihlette a Szentírást, és így módon azt Isten igéjének kell, Isten beszédének kell tartanunk, nem csak, hogy egymás mellé tette az ihletett szent iratokat a Szentlélek, hanem biztosítja ezek tekintélyét. A tekintély azt jelenti, hogy hitelesnek tekintjük őket, hogy súlya van annak, ami előttünk van. Mi most, ha Isten lelke bennünk van, testvérek, hiszünk abban, hogy a Biblia az, aminek mondja magát. Mindegyik könyv, külön és együtt is az egész Isten beszéde hozzánk. A természet fölöttiből ide hozzánk szóló isteni üzenet, a Szent Isten hozzánk szóló beszéde. Nagyon fontos dolgok vannak benne. Ő mondja ezeket nekünk. De miért hisszük mi ezt? Miért hisszük mi ezt? Hogy tudjuk mi ezt elhinni? Azért hiszed ezt, hogy a Biblia Isten igéje, mert a lelkész azt mondta? Azért mondod, mert volt valami teológiai grémium, amelyik ezt kijelentette mondjuk a reformáció idején? Vagy van egy zsinat, amelyik ezt kinyilvánította, hogy mi ennek tekintjük, és kész. Vagy jött valami teológiai iskola, amelyik ezt nagyon felhangon hirdette, és akkor olyan meggyőző érvei voltak, hogy elfogadtuk? Vagy az apánknak hittük-e, vagy az anyukánknak, hogy a Biblia Isten igéje? Miért hisszük el, hogy a Biblia Isten szava A-tól Z-ig? Azért, testvérek, jó esetben, a legjobb esetben, mert a Szentlélek erről meggyőz minket. A Szentlélek teszi előttünk súlyossá, tekintélyessé, hitelessé a Biblia könyveit és a Biblia egészét. És úgy tekintünk rá, hogy igényli is ez a könyv. Ez Isten szava hozzánk. Ezt úgy nevezték a reformációba, testvérek, ezt a Szentlélek, ezt a bennünk folyó munkáját, bocsánat, hogy ilyen latin meg görög kifejezésekkel dobálózok, de vannak teológusok is, testimonium spiritu sancti internum, a Szentlélek belső bizonyságtétele. A Szentlélek valahol a szívünkbe bizonyságot tesz arról, ha olvassuk Mátét, hogy nem Máté szavait olvassuk, hanem az Úr szavait. Nem Jeremiás szavait olvassuk, hanem az Úr szavait. Az emberi szerzők másodlagosak, az auctor primarius, az elsődleges szerző, aki szól hozzánk, az maga az Úr. Ami teremtőnk, ami gondviselőnk, ami megváltónk, ami üdvözítőnk. Ő szól hozzánk. Azt mondja Calvin testvérek az institúcióba, abban áll a legfőbb különbség a mi vallásunk és minden másoké között, hogy mi tudjuk, hogy Isten beszélt hozzánk. És meggyőződésünk van arról, hogy a proféták nem az ő eszüktől beszéltek, hanem mint a Szentlélek eszközei csak hirdették azt, ami a mennyből rájuk bízatott. Aki a Szentírásból hasznot akar, mindenekelőtt jegyezze meg, hogy a törvény és profétálások nem emberi vélemény közlései, hanem Szentlélektől diktált tudomány. Honnan lehet azt tudni, kérdezi Calvin? Isten ugyanazon lélek megnyilvánulása folytán annak szerzőjeként tűnik fel előttünk. És ugyanaz a lélek, mely Mózest és a prófétákat bizonyosakká tette elhívások felől, most arról tanúskodik a mi szívünkben, hogy tanításunk véget, az ő szolgálatukat vette igénybe. Értitek? A Szentlélek arról tanúskodik a szívünkben, hogy Isten a mi tanításunkat ő általuk vitte végbe. Az ő szavaik által oktat minket Isten. A Szentlélek tanúsítja ezt a szívünkben. Azt mondja Calvin, hogy ennél fogva nem is lehet csodálkozni azon, ha a Szentírás szerzője felől igen sokan kételkednek, mert jól lehet. Isten fensége nyilvánul meg abban, mégsem látják ezt, csak azok, akiket a Szentlélek megvilágosított. Csak azok, akikben a Szentlélek testvérek bizonyságot tett arról, hogy a Biblia Isten szava, azok meghajolnak a Biblia előtt. Azoknak Isten szavává válik a Biblia. De ez a Szentlélek munkája, nem egy emberé, nem egy egyházé, nem egy zsinaté, nem az anyámé, apámé, a Szentlélek munkája. Akarom tudni, hogy a Szentlélek dolgozik-e bennem? Akkor itt van egy kis indikátor, ami kimutatja. Jól mondom? Indikátor. Ott van bennem a Szentírás felől ez a meggyőződés, hogy ez Isten igéje? Ától cettig. Akkor ez a Szentlélek munkája bennem. Ez a Szentlélek munkája. Tetten értem a szent lelket. Milyen csodálatos ez, testvérek. És azt mondja Calvin ezek után, hogy akikbe Isten lelke ezt elvégzi, az a fő, hogy a Szentírás iránt olyan tisztelettel kell viseltetnünk, mint Isten iránt. Mert egyedül csak Istentől származott, és nincsen benne semmi emberi keverék, mondja a reformátorunk, aki nem volt egy piskóta ember. A Szentlélek győz meg erről, testvérek. Tehát csodálatos dolog az, hogy Isten lelke ezt nem csak a reformáció idején végezte, hanem már korábban is végezte. Ugye Pál apostol nem csak írt leveleket, hanem beszélt is az embereknek. És amikor prédikált, akkor is Isten beszédét közvetítette. Azt mondja például az első Tesszalonika levél második részében, hogy mi dönti, hallottátok az Isten beszédét tőlünk, nem úgy fogadtátok, mint emberi beszédet, hanem mint Isten beszédét, minthogy valósággal az is. Hogy tudták a Tesszalonika beliek? Pál apostolt hallgatták, egy ember jött oda hozzájuk, beszélt nekik Isten nevébe. És mit mondtak ezek az emberek? Azt mondták, hát ez csak egy emberi okoskodás. Nem. Azt mondták, ez az ember az élő Istennek az üzenetét prédikálja most nekünk. Hogy mondhatták ezt? Úgyhogy a Szentlélek bizonyságot tett a szívükbe arról, hogy amit ti most hallotok, az nem mese, nem mitosz, nem legenda, az igazság. Az Istennek a hozzátok szóló beszéde. Amikor hallottátok tőlünk az Isten beszédét, mondja az apostol, mert ő tudta, hogy Isten beszédét mondja, nem úgy fogadtátok, mint valami emberi beszédet, hanem mint Isten beszédét, mint hogy valósággal az is. Ugyanúgy, testvérek, a Szentlélek, hogy a tesszalonikaiakban elvégezte ezt a dolgot, ugyanúgy végzi el bennetek is, bennem is. Ha valaki nekünk az Isten igéjét magyarázza, és tényleg az igét magyarázza, akkor a szívünkben van egy olyan csodálatos nyugalom, hogy, és ráhagyatkozás, hogy ez az ember nekünk tényleg az igét mondja. Ez tényleg, tényleg az Isten szavát tolmácsolja nekünk. Prédikálja az igét. Nem csak az írott ige válik tekintélyé előttünk, hanem amikor valaki az írott igét magyarázza nekünk, és jól magyarázza, az is tekintélyé válik előttünk, mert a Szentlélek megpecsételi nem csak az írott ige igazságát, hanem a hirdetett ige igazságát is. A reformátorok azt mondták, hogy prédikáció verbi dei est verbum dei. Isten igéjének a hirdetése, prédikáció verbi dei, est verbum dei. Isten igéje. Ugyanúgy, ahogy a Biblia Isten igéje, Isten szava, annak a magyarázása is Isten beszéde. És a Szentlélek győz meg arról is, hogy a Biblia is, de a hallgatott ige az is az Isten hozzám szóló szava. Hiába csak ember írta azt a bibliai könyvet, és hiába csak egy, aki egy mulandó ember, egy tévedhető ember, mégis az Isten igéje jött el hozzánk általa. A Szentlélek megpecsét. És amikor itt áll egy lelkész, én is egy mulandó ember vagyok. És egy bűnös ember vagyok, kegyelemből élő ember vagyok. De mégis rajtam keresztül is elérhet hozzátok az Isten szava. Sőt, még ti általatok is elérhet az Isten szava valakihez. Pedig ti is bűnösök vagytok, és kegyelemből élő emberek. De ha az igét mondjátok valakinek, és abban az Isten lelke megpecsételi a szavatokat, akkor ti is prédikáltátok az igét, ami ige, valóban Istentől jövő üzenet. Bízzatok az erejében, a Szentlélek erejében, hogy majd ő meggyőzi azt a másikat arról, hogy amit hallott, az tényleg az Úrtól van. Az utolsó ponthoz érek, testvérek, mert hát ez is csodálatos dolog, hogy a Szentlélek nem csak, hogy ihleti a Bibliát nekünk, nem csak, hogy összegyűjtötte a Biblia szent könyveit, az általa ihletett könyveket egy csokorba kötve és ideadta, nem csak, hogy még ezeket a könyveket és magát, az egész Bibliát hitelessé, tekintélyessé, súlyossá teszi a számunkra, a szívünkbe, hanem segít minket helyesen érteni, ami megíratott. Segít minket helyesen érteni a Bibliát. A Szentléleknek ezt a munkát úgy nevezték a régiek, hogy illumináció. Ugye a Szentírás adása az az inspiráció. A Szentírás megvilágosítása az az illumináció. A Szentlélek megvilágosítja előttünk az írást. Miért? Nem értjük az írást? Nem értjük. Sokszor ilyen emberi szövegekkel is problémánk van, ugye tanítják a gyerekeknek az iskolában a szövegértést, hogy na itt van fiam egy vers, na mit akar itt mondani a költő? Vagy egy irodalmi nagyobb szöveget. Mit akar mondani Mikszáth Kálmán? Vagy nincsen itt a jogászunk, ott van egy jogi szöveg, na mit mond itt a törvény? Pontosan érted azt a szöveget? Hát sokszor még ezekkel a szövegekkel is problémánk van, hogy megértsük, hogy mit is akarnak nekünk mondani. Az újságírók, meg a, hát a doktorokat már nem is emlegetem. Azt nem értjük egyáltalán, amikor adnak a kezünkbe egy leletet, aztán bogaráztuk, hogy mi van beleírva. Azt nem értjük egyáltalán. Tolvajnyelv. Tehát ott is kell, hogy a doktor úr mit írt ide? Mi van itt? De sokszor ugye elmennénk ide-oda, hogy megkérdezzük, hogy most pontosan mit akartál? Arany Jánosról tudjátok ezt a sztorit, hogy valaki az egyik költeményét elemezte, és akkor azt írta, hogy amikor a költő ezt írta, hogy, akkor arra gondolt, hogy. És akkor Arany János meg reagált erre a elemzésre, azt gondolta a fene arra, amire ugye szerinte gondoltam én. Hát én nem gondoltam arra egyáltalán. Hát így vagyunk, testvérek, még inkább így vagyunk a Bibliával. Mert a mi értelmünk egyszerűen úgy megsötétedett, hogy nem tudjuk érteni igazán jól, helyesen a Bibliát. Mi volt, amikor Jézusunk beszélgetett Nikodémussal? Azt mondja, Jézus mondja neki, hogy aki újonnan nem születik, nem mehet be az Isten országába. És akkor Nikodémus ott mondja, hogy hát hogy újra kéne születnem, hogy be kéne mennem anyám méhébe még egyszer, és megint megszületnem. Beszél vele Jézus pár mondatot, és aztán megkérdezi tőle Jézus, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket a dolgokat? Hát én csak az Ószövetség alapján beszélek, és te nem érted? Pedig te tanító, nem értette. Nem csak Nikodémus nem értette, megy a Szerecsen főember hazafelé a szekéren, a pusztába, és olvasgatja Ézsaiás könyvét, ugye, hangosan olvassa, megy vissza az ő hazájába, a Jeruzsálemből, és ott olvasgatja a beszerzett Tóra tekercset. Olvasgatja Ézsaiás prófétát, egyszer csak oda jön a szekér mellé Filep evangélista. És azt mondja a Filep ennek a Szerecsen embernek, fekete embernek, érted, amit olvasol? És mit mond? Hát hogy érteném, ha valaki meg nem magyarázza? Valaki meg kell magyarázza, de ki magyarázza meg? Hát ott adott esetben megmagyarázta neki Filep. De nem Filep magyarázta meg neki az írás értelmét, hanem tulajdonképpen a Szentlélek magyarázta meg, és győzte meg arról, hogy az írás az Ézsaiás könyvében kiről beszél? Krisztusról, aki meghal a bűneinkért, és föltámad a halálból, és dicsőségbe visszatér. És a Szerecsen komornyik hisz ott azon minutában, hisz Jézusba, és megkeresztelkedik, átadja az életét az Úrnak. Mert a Szentlélek nem csak megvilágosította őt az írás értelme felől, hanem meggyőzte, hogy bízzon a Krisztusban. És bízza rá az életét. Hát testvérek, így vagyunk mi is. Egyszerűen lepel borul a mi elménkre is, hogy nem értjük az írásokat. A Szentléleknek kell jönni, hogy a Szentírást megmagyarázza nekünk. Helyesen értelmezze. Ebbe otthon, amikor leülünk a Biblia, azhoz is szükségünk van. Kell imádkozzunk, amikor olvassuk az ígét. Én is imádkozom, ti is. Olvassuk az ígét, hogy Uram, a te lelkeddel világos és meg előttem, hogy mi ennek az értelme? Most mi ennek a jelentése, ami ide van írva? Mi a jelentése ott, és mi a jelentése itt, ma, nekem? Te világosítsd meg előttem a te ígédet. Nehogy félreértsem. És ha jöttök ide a templomba, itt is azért kell imádkozni, hogy Istenem, a te lelkeddel világosítsd meg előttem a lelkészünknek a szavait is, mert ez olyan homályosan beszél ez az ember, nem értjük sokszor, amit mond, de te világosítsd meg előttünk, hogy miről beszél ő. Kell, szükséges testvérek, hogy a Szentlélek ott munkálkodjon valahogy titokzatos módon a szívünkbe, lelkünk, hogy megértsük az ígét. Elsősorban megértsük azt, hogy az egész Biblia testvérek Jézusról szól. Hát itt egy nagyon fontos dologot, ezt még muszáj elmondanom. Ja. Nagyon fontos dolog, hogy azt mondja Jézus a Szentlélekről, hogy engem fog dicsőíteni. És ez azt jelenti, hogy amikor olvasuk a Bibliát, akkor kire találunk rá a Bibliába a Szentlélek által? Rátalálunk Jézusra. Felismerjük őt az Ószövetségből is, az Újszövetségből is. Eljutunk oda, hova Jézus eljuttatta a tanítványokat az Emmausi úton, hogy írja az ige? Megnyilatkoztatta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Megnyilatkozik az értelmük, hogy jaj, hát Mózes Jézusról írt. Jaj, hát Ézsaiás Jézusról írt. Jaj, hát itt Jeremiás, ez is Jézusra utal. Dávid történetét vesszük. Hát ez teljesen Jézusra emlékeztet minket, amit itt olvastunk. Értitek? És meglátjuk Jézust, az Isten embert, meglátjuk azt a valakit, aki meghalt a bűneinkért, aki feltámadt a halálból, aki megdicsőítetett, aki elküldte nekünk ezt a drága lelket, hogy értsük már az ő szavát valamennyire. És egyre jobban értsük. És tekintélyé váljon előttünk. Nos, aki hatott a Szentírás íróira, a Szentlélek hatott reájuk, hogy megértették, amit Isten mondani akar, és leírták, vagy elmondták, leírták. Ugyanaz a lélek jön, az írás tulajdonképpeni szerzője, értitek, jön hozzánk, és megmagyarázza nekünk, lehet, hogy egy ember által, lehet, hogy közvetlenül, hogy mit írtam én itt le neked. Azt mondta Luther, hogy ha nem jönne a Szentlélek hozzánk, és nem magyarázna nekünk az írást, akár magunknak, magunkba, vagy mások által nekünk az írást, akkor olyanok lennénk, vagy olyanok vagyunk, mint a lót felesége, ilyen sóbálvány. Sóbálványá merett, és mint egy ilyen érzéketlen kőoszlop. Ha a Szentlélek nem jön, és nem segít rajtunk, akkor nem értünk, és nem látunk semmit az Isten dolgából, amit mondani akar nekünk. Nem értjük az ígét. Vakok vagyunk, mondja Luther, és süketek vagyunk. Mint egy sóoszlop. Olyanok vagyunk. De jön a lélek, és megérteti velünk az ígét. Na hát, ma ezt szerettem volna nektek elmondani, és holnap majd, ha Isten segít, folytatjuk. Ugyancsak a Szentírásról szeretnék beszélni, mert még van egy-két mondani valóm. De ma láttuk azt, hogy a Szentírást ihlette a lélek. az írás így módon Isten szava hozzánk. Csodálatos dolog ez, hogy Isten lelke összegyűjtötte az általa ihletett írásokat egy csokorba, és ide adja nekünk. És akkor gondoskodik róla, hogy előttünk, hogy olvassuk ezeket az írásokat, vagy halljuk a magyarázat, tekintélyé válik. Meghajlunk előtte. Hiszünk benne. És aztán elvégzi bennünk a lélek, hogy ezt az írást egyre jobban értsük. És helyesen értsük, ne félreértsük, helyesen értsük. Korrigál minket. Helyes értelemre rávezet. Csodálatos munkái ezek a Szent Léleknek, testvérek. Csodálatosak. És így megmagyarázódik most nektek az, hogy miért van itt a templomba a Bibliáról szó. Hát ezért. Ezért van ott az úrasztalán, meg ezért van itt fönt. Ezért ezt magyarázzuk, nem más könyveket hozok ide. Mert ez mi? Isten szava. Ezért van a középen. És azért van a középen, hogy fölragyogjon közöttünk Krisztus, ami megváltó úrunk. És azért van a középen, hogy meghajoljunk Krisztus előtt. És átadjuk neki a szívünket, életünket, hogy ő üdvözítsen minket. És azért van középen a Krisztus, hogy engedelmeskedjünk neki hit dolgokba is, meg életünk erkölcsi, meg egyéb dolgaiba is. És kövessük, amit mond nekünk. Segítsen mindebbe minket, ami Szent Lélekünk, Istenünk. Urunknak, Jézusnak és az Atyának áldott lelke, a kinyilatkoztatás lelke. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy pünkösd ünnepén emlékeztetsz minket a te csodálatos munkáidra, arra, hogy te juttatsz bennünket hitre, és ha már hiszünk, az egyedül a te érdemed, nem emberek és nem a miénk. Köszönjük néked, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy te vagy az, aki végzett bennünk lelked által a megszentelés munkáját, aki betagolsz minket az egyházba, aki karizmákkal ruházol föl. Ó, Urunk, ha ezeket tapasztaljuk, akkor mi már a te lelked által birtokba vett emberek vagyunk, és köszönjük néked, hogy itt van most előttünk, hogy a te lelked ihlette a Szentírást is, aminek a lélek az összegyűjtője, a lélek ad neki tekintét, az éjek segít, hogy értsük, helyesen jól értsük az ígét. Ó, Urunk, Jézusunk, mire mennénk mi a te lelked nélkül? Mivé lennénk mi a te lelked nélkül? Maradnánk hitetlenségbe, sötétségbe, istentelenségbe, erkölcstelenségeinkbe. Maradnánk a kárhozatba, az örök elveszettségbe. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk a te lelkedet, hogy elvezessen minket minden igazságra, a valóság igaz ismeretére. Köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk általa, és szóltál a szívünkhöz. Segíts, hogy a Szentírás előtt meghajolhassunk, minden részlete előtt és az egész előtt, legfőképp előtted Jézusunk, és a te evangéliumod előtt. Segíts, hogy hozzád térjünk, hogy rád bízzuk magunkat, hogy neked engedelmeskedjünk mindenbe. Kérünk téged, végezd el lelkeddel, ezt minnyájunk szívébe, lelkébe, és erősítsd meg, ha már elvégezted. Köszönjük, hogy előttünk vannak a szent jegyek, köszönjük, hogy úrvacsorai közösségben is összeforradhatunk egymással is, de veled is. Ó, hogy történhetne meg ez, ha nem a te lelked által. Kérünk, lelked által teremts közösséget önmagad és mi köztünk, és lelked által teremts közösséget most mi köztünk, egymás között testvéri közösséget. Kérünk téged, hogy áld meg és szenteld meg sákramentumhoz járulásunkat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, életünket, tarts meg bennünket, légy velünk, kísérd lépteink, éltünk végeig. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem azt, hogy ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel várjuk az úrasztali közösségünkbe. Hirdetem azt, hogy holnap ugyancsak 9 órakor istentiszteletünk lesz, ugyancsak úrvacsorosztással egybekötve. A jövő héten, csütörtökön este 19 órakor a Bartók Béla női kar egy jótékonysági koncertet tart itt a templomban, orgonánk javára. Jöjjünk, hallgassuk meg, biztosan nagyon szép koncert lesz. Tehát csütörtökön este 7 órakor lesz ez a koncert. Ima óránkat pénteken este megtartjuk a szokott időbe, és Isten tiszteletünk jövő vasárnap is lesz. Ide véletlenül az került, hogy 18 órakor lesz, de nem 18 órakor, hanem kettővel elosztva. Tehát 9-kor lesz továbbra is. Nem tesszük délutára az Isten tiszteletet, maradunk ebbe az időpontba. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek addig is őriző pásztora, és akikkel nem tudok itt most találkozni kimenetelkor, azoknak innen hadd kívánjak áldott pünkösdi ünnepet.